Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt ül velem a stúdióban, Endrey Judit Kazinczy Díjas. Bemondó, műsorvezető, szerkesztő, író, világutazó.
Hűha,
nagyon sok minden.
Szép jó napot kívánok mindenkinek.
Nagyon örülök a beszélgetésnek, a találkozásnak, a lehetőségnek. Azért mondom el, hogy nem volt olyan egyszerű időpontot találni a mai beszélgetéshez, mert sok utazás van.
De nem elég, szóval mondani. Úgyhogy igen, ami valóban akkor készültem Nepálba, és azért így toltuk az találkozás időpontját.
Azon gondolkodtam, hogy ez a sok felsorolás, hogy mennyi minden van itt tevékenységként jelen, a jelenben is egyébként, hogy mi az igazi. Ha csak egyet kellene kiválasztani marketing szempontból, mindig azt mondják, hogy legyen egy csapás, egy főcsapás, amit az ember csinál. Én azt gondolom, hogy vannak emberek, akiknél nagyon nehéz leválogatni a sok fontos közül csak egy valamit. Le lehet válogatni?
Meglepő lesz a válasz. Le lehet. Én Endrey Judit vagyok. És ez a sok minden, ez az én részem, az életem része. Nyilván ez a felsorolás most ugye van benne olyan tevékenység, ami már nagyon régóta nincs, hiszen bemondóként már nagyon régóta nem dolgozom. A műsorvezetés az időszakos, hol van, hol nincs. Az írás időszakos, hol van, hol nincs. Nem választanék ki egyet, vagy nem mondanám azt, hanem valóban én vagyok, én ilyen vagyok, és ez a sok minden valahol bennem van.
Szolnokon indul a valahol, mert ugye a szülőváros a Szolnok. Milyen úton jut el az ember Szentendréig, Budapestig?
Hány részes beszélgetésre készültünk most?
Engem minden érdekel.
Szolnok, szülővárosom, de nem ott töltöttem a gyerekkoromat, hanem mellette egy nagyon kicsi faluban, Tiszatenyő a neve. De kötődöm erősen Szolnokhoz, hiszen az imádott anyai nagyszüleim ott értek. Én nagyon szorosan kötöttem hozzájuk, nagyon sok időt töltöttem velük, sőt, érettségi után, mert nem vettek fel orosz-francia szakra, ahova vágytam, és kétszer is jelentkeztem, és akkor nagymamámékkal éltem, ott egy könyvelői állást, hát most nem a nagy klasszikus értelme, hanem ültem egy ilyen, akkor még tekerős kis számológéppel, meg leírtam, hogy melyik italboltban mennyi ital fogyott, mert ez a likőripari vállalatnak volt egy részlege, és nem álmodoztam akkor sem, és sohasem arról, hogy én valaha is médiába kerülök. Aztán elkerültem Szegedre, ugye ezek az S betűk, Szolnok, Szeged, Szentendre, ez valahogy így jelen van az életemben. Még mielőtt Szegedre kerültem volna, a szüleim döntése volt, hogy ebből a kis faluból valahova, máshova költözünk. Minden nap hálát adok nekik, vagy hálát adunk a húgommal együtt, hogy Szentendrét választották új otthonnak, és most már 52 éve kötődöm ehhez a városhoz, és érzem magam otthon, és boldog vagyok, hogy a gyerekeim is ott töltötték a gyerekkorukat, és az az otthonuk bárhova kerülnek a világban.
Hogyha a tevékenységeket nézzük, és a tanulmányokat, akkor ugye az egyetem mellé beköszöntött az újságírás tanulmány is. Az miért volt fontos? Az hogy kapcsolódott oda? És egyébként nem lesz mindenkiből feltétlenül bemondó, aki megtanulja az újságírást, és fordítva sincs úgy, hogy minden műsorvezető egyébként újságíró is, de itt ez a kettő ötvöződött és találkozott.
Én végtelenül szerencsés embernek tartom magam. Egy nagyon szorgalmas, nagyon szerettem tanulni, tehát soha nem volt a tanulás teher. Én vallom azt, hogy ha az ember mindent beletesz a dolgokba, akkor a sors, univerzum, bárki néha így ledob egy lehetséges ajándékot. Én Szegeden tanárképző főiskolás voltam, magyar-orosz szakon. Jött a televízió, elkezdtem Szegeden dolgozni, de nem volt elég feladatom, az akkori és első vezetője ennek a tévéstúdiónak. Az volt számára legfontosabb, hogy bemondója legyen a stúdiónak, tehát hogy ott meg mi történik, milyen műsorok, az ugye egy civil ember volt. Akkor kitalálták gyorsan, hogy ősz kezdete volt, indul kultúrpolitikai szak, vagy művelődéspolitika, már nem mernék esküdni, indul egy szak, van-e kedved, Judit, akkor oda, és akkor ez egy egyéves képzés volt. Az, hogy az orosz szakot egyetemen, tehát most a sorrendet is mondom, tehát az egyetem az később jött, fogalmazzunk úgy játszásiból végezte, mert fontos volt, hogy még egy kicsit csiszoljak az agyamon, lehet, hogy benne volt az is, hogy akkor ne egy főiskolai diplomám legyen, hanem legyen egy egyetemi diplomám. Tehát a véletlenek sok hiszen televíziós is úgy lettem, tehát a véletlenek sok szerepet játszanak az én életemben. Valószínűleg ahhoz volt érzékem, tehetségem, hogy én ezeket a véletlenül adódó lehetőségeket mindig megfogtam.
Valaki egyszer azt mondta, hogy valójában nem is véletlenek vannak, hanem váratlan dolgok az ember életében.
Ez jó, ezt megjegyzem, igen. Ezek mind váratlanok voltak.
És a televízió, a magyar televízió aztán, az országos ismertség aztán az mennyire volt váratlan, és mennyire volt pozitív, viselhető, szerethető, azért ez tényleg az aranykora a televíziózásnak.
Ez is egy érdekes történet, ugye én közben Szegeden férjhez mentem, és a férjemmel kezdtem el dolgozni, ebben az ország egyik első körzeti stúdiója volt, a másik Pécset volt.
Ez a szegedi körzeti
így van,
stúdió.
Így van, így van, és Szegedre is örök hálával gondolok, és ha csak a közelében járok egy sétára, megállok ott, mert nagyon szeretem azt a várost. Érdekes volt, kicsit olyan magyar is volt, hogy a szegedi nem televíziósok között és a Budapestről érkezett televíziósok között elég hamar konfliktus alakult ki. És mi a volt férjemmel egyik tábort se akartuk erősíteni, fiatalok voltunk, végeztük a munkánkat. Na, mi történt? Mind a két tábornak mi lettünk a rossz fiú és rossz lány. És akkor én bejöttem a bemondó budapesti vezetőjéhez, hiszen jártam föl gyakorolni Budapestre, megkaptam a lehetőséget, hogy ezt a bemondó szakmát tanuljam, és azt mondtam neki, hogy szép volt, jó volt, de annyira rossz a hangulat Szegeden, és a mi helyzetünk, hogy köszönjük szépen, van szakmánk mind a kettőnknek, elmegyünk tanítani, és akkor ennyi volt a televízió. És akkor megint jön a váratlan, vagy a véletlen, vagy már ez nem is nevezhető annak, hiszen Székely Györgyike már jól ismert akkor engem, és azt mondta, ide figyelj, Judit, túl sokat fektettünk már beléd, jössz Budapestre. És így történt a Budapestre kerülés. Így kerültem bele ebbe a fantasztikus bemondói csapatba. Most sorolhatnám Tamási Eszter, Takács Marika, Kudlik Júli, Kertész Zsuzsi, Berkes Zsuzsi, tehát sorol Hajas Ilona, tehát tényleg egy olyan csapatba kerültem, ahol igazán rang volt ott lenni fiatalként.
Érdekes egyébként ez a vidék és budapesti kollégák közötti konfliktus, hogy egyébként is az valahol egy létező dolog, hogy az ember vidékiként talán nem lesz fővárosi és fővárosiként, meg ha már itt él, akkor hogyan tud beilleszkedni? Tehát, hogy van itt egy pici nehézség ebben a kérdésben?
Én nem, semmiképpen nem akarom ezt így felnagyítani, hogy bezzeg, mi vidékiek, milyen klassz emberek vagyunk, és ti fővárosiak meg. Abszolút nem. De nyilván az egész gyerekkorom miatt, ugye divatos kifejezés, hogy ott szocializálódtam, mindent ott tanultam meg, a szüleimtől mindent ott, igen, ott tanultam meg, az emberi bánásmód, az emberekhez való viszonyulás, a munkához való viszonyulás, hogy ez teljesen természetes, hogy bennem is ez az érzés igen erős, és soha nem vágytam arra, hogy én Budapesten lakjak. Túl zajos, mindig mondtam, hogy én elhervadnék Budapesten, mint egy ilyen vadvirág, szóval Szentendre ezért ideális hely, emberléptékű, elfogadtak ott minket, és nagyon szeretem, ott is nem a város szívében lakom, nem az úri negyedben lakom Pismányban, hanem a leghétköznapi részén Szentendrének.
Ha már a munkahelyi közösségek szóba kerültek, akkor ez a váltás, ez itt milyen volt? Itt milyen volt a közösség ebben az elképesztő nevek felsorolása? Volt az előbb ugye, hogy mennyire tudták azok is segíteni egymást, akik hasonlóan vidékről érkeztek, és nekik is új volt minden, meg hogy igazából ez tényleg az a kor, mikor valami megalapozódott. Azért itt tényleg alapköveket kellett lerakni. Egyébként én azt gondolom, hogy ez pont az az időszak, amire vissza lehet tekinteni, és elképesztő példák és legendák, hát ha így mondhatom, ti azok vagytok. A televíziózásban, a magyar televíziózásban.
Ugye ez, bocsáss meg, mindig egy picit mosolygok, mikor engem legendának
Ez ne
titulálnak.
akkora.
Tudom, ebben nyilván mély tisztelet és elismerés van, tehát tudom én, de akkor is, tehát én nagyon hétköznapian élek, és amikor engem így legendának titulálnak, akkor persze, hogy jól esik, hát, de akkor is ez egy fura érzés. Én már egy olyan csapatba kerültem bele, ugye felsoroltuk az imént, hogy ki mindenki, akik már előttem azért lerakták azokat a bizonyos alapköveket. És én nem akartam egyikőjüket se példaképemnek kiválasztani, de tudnám mondani, hogy kitől mit. Például Kudlik Juli a hihetetlen profizmusa, felkészültsége, szinte a hibátlan munkavégzése. Eszter a kis életöröm, és a csilingelő hangja, és hogyha bejött a stúdióba, akkor ott meg telt élettel. Marika az a kis mindig mosolyó, finom. Kertész Zsuzsi, ő volt az a huncut, és ugye a bemondó munka az egy nagyon katonás és fegyelmezettséget kívánó munka volt, de Zsuzsi mindig feszegette ezeket a határokat. Mindig volt valami, egy kacsintás, egy mosoly, egy félmondat. Vagy Berke Zsuzsi a mindig nagyon elegánsan, mindig nagyon visszafogottan. Tehát mindenkitől valamit én úgy észrevétlenül így magamba szívtam, és bizony benne, hogy majd egyszer valaki, egy fiatal azt mondja, hogy és az Endrei Judittól ő meg azt nézte el, vagy azt csent el, vagy azt építette be magába.
Egyébként most erről az jutott eszembe, hogy az, hogy hogyan hordtátok a hajatokat, milyen ruha volt rajtatok, hogy beszéltetek, ti mit szerettetek, azért az viszont példa volt szerintem. Biztos, hogy sokan mentek be úgy a fodrászüzletbe, hogy én olyan hajat szeretnék, mint ami az Endrei Juditnak van.
Képzeld, ez mind a mai nap.
Vitték az újságot.
Múltkor is a fodrász, elég régóta járok ehhez a fodrászhoz, és mondja, hogy van egy vendége, a lány kint él Londonban, és onnan hívta őt, hogy jön majd az anyukája, és olyan hajszint és olyan formát szeretne, mint az Endrei Juditnak, pedig hát már mióta nem vagyok ott, de hát azért jövök, megyek, így szem előtt vagyok azóta is.
Egyébként az, hogy ti hogy néztetek ki a képernyőn, az mennyire volt saját döntés, vagy mennyire volt kitalált forma? Hogy neked ez a hajszín, ez a ruha áll a legjobb, ez a stílus.
Nagyon érdekes ez is, tudod, hiszen ma már nem titok, hogy stylistok sora találja ki, hogy adott műsorvezetőnek milyen haja, milyen ruhája, akár egy híradós aznap este mit vegyen fel, vagy egy műsorvezető adott műsorban mit vegyen fel. Nekünk nem volt ilyen. Én mikor bemondóskodni kezdtem, és ez, mondom, utólag sokat gondolkozom ezen, nincs olyan emlékem, hogy valaha is behívtak volna a főnökeim, hogy na hát Judit, ez a tegnap esti ruhád, ez borzasztó volt, és soha többé nevet fel. Nincs ilyen emlékem. Bíztak bennünk annyira, hogy nem leszünk szélsőségesek az öltözködésben, illetve az a kor is azért egyszerűbb volt, tudod? Tehát nem voltak ezek a, már az a lényeg, hogy minél extravagánsabb legyen egy öltözék. Tehát mindenkinek megvolt a maga jellemző öltözéke. Én kezdetben például nagyon, mondhatnám, nagyon vicces, egyrészt nagyon sokat kötöttem, tehát nagyon sokszor volt rajtam saját kötésű mellény, vagy pulóver, vagy blúz. Másrészt volt egy kedves barátnőm, aki szinte az ország első butikját nyitotta Szentendrén, és ő adott nekem időnként egy-egy ruhát kölcsön, amire persze nagyon vigyáztam, nem tudom, 2-3 órán keresztül volt rajtam, tehát vissza tudta akasztani, hogy ez most helyes, nem helyes, már ennyi év távlatából nem is érdemes ezen gondolkozni. Én nagyon sokszor vettem fel ugyanazt a blúzt, ugyanazt a ruhát még egyszer. Tehát nem volt ilyen sem, hogy hát soha többé, és csak egyszer. Tehát, és ez mind a mai napig így van. 1000 éves ruháim vannak. Nem voltam egy ilyen nagyon öltözködős. Később aztán a 80-as évek végén, akkor ilyen hétvége műsor, 90-es évek elején napközi 10 órai, akkor már megjelent, emlékszem, Pierre Cardin ruhát, az nagy dolog volt, de az is annyira elegáns volt, hogy elegáns volt, és finom volt, és nem hivalkodó, és nagy látványosság, úgyhogy érdekes tényleg erről így erre emlékezni, annál is inkább, mert a napokban voltam benne a tévészékházban, egy sétán vehettem ott részt, és hát azért pillanatra fájt a szívem, ugye a tévészékház az egy csodálatos épület kívülről, mind a mai napig, de belülről, hát most minden le van csupasz taszítva. De egy pillanat alatt egy váltás történt bennem, hogy bementem a kettes stúdióba, és mindent láttam, hogy milyen volt a stúdió berendezése, megjelentek az emberek arcai, hogy kikkel voltam ott, tehát nagyon érdekes élményben volt most részem nem régen.
Az első napra egyébként emlékszel, hogy mi volt az első olyan munka, ami már országosba, mely is nem körzetibe ment?
Ó, hát én nem hogy az első alkalommal izgultam el, hanem éveken keresztül nagyon izgulós voltam. Csak nyilván megtanultam azt leplezni, de hogy az első, ami az ország képernyőn, ugye a körzeti stúdió műsora is az országos adón ment, tehát ugye 76 novemberében, tehát idén lesz 50 éve, 76 novemberében jelentem meg így országosan, és aztán attól kezdve jártam föl bemondóskodni, de hogy melyik volt az első műsor, ki tudja már.
Egyébként a színekről, meg a ruháról, amikor meséltél, akkor jutott az eszembe, hogy a 90-es évek egyébként is már egy ilyen színesebb korszak volt, és a televíziózásban is egy színesebb korszak volt, és hogyha a ruhákat nézem, akkor még fekete-fehér televízió volt, akkor úgyse tudták a nézők, hogy most ugyanaz, vagy ez egy piros, az meg a tegnap egy kék blúz volt esetleg, vagy egy kosztümfelső, de hogy amikor bejött a színes televízió, amikor már bejöttek a 90-es évek, az már egy más.
Visszanézek 90-es évekbeli fotókat, ugye én akkor mondjuk így középkorú, a 40-es éveimben jártam, és többnyire ilyen földszínű, fekete, mogyorószínű holmikban én azóta járok ennyire színesen, ahogy elkezdtem öregedni. Tehát egyre színesebb az öltözékem, és például a feketét én nagyon szerettem, egy nagyon elegáns viselet, és egyszer csak szembesülnöm kellett vele, hogy az már nem jó nekem. Tehát egy idős nő ne vegyen fel, kedves hallgatók, kedves nézők, ne vegyen fel feketét.
Picit nosztalgiával gondolsz te is vissza, ahogy mondod, most például ez a bejárás sok szép emléket felidézett benned. Egyébként hiányzik a televíziózás? Én ezt azért kérdezem, mert én azt tapasztalom, hogy aki egyszer a televíziózás világában dolgozott, annak a szíve egy része az mindig ott van, és hogy ha ott jó a közösség, az egy második család.
Amikor én 98 2008-ban eljöttem a televíziótól, és ugye engem még nem kirúgtak, hát hogy csak egyszerűen megelőztem, mert nagyon sok kollégám került méltatlan módon. Talán nem is az volt a fő baj, hogy jött egy váltás, és más stílus, más, hanem ahogy őket elküldték, de én még az önszántamból jöttem el, és én akkor mélyen, és nagyon őszintén, és nagyon határozottan mondtam azt, hogy szép volt, jó volt, ennyi volt, és megyek tovább az utamon. Azóta se jelent meg bennem az az érzés, hogy jaj, milyen jó lenne még ott ülni, de akkor most ugye mondhatod, hogy ha nem hiányzott, akkor miért indítottam el a csatornámat. Ami nem azért indult el, mert egy ilyen őrületes vágy volt bennem, hogy édes Istenem, akkor én még egyszer kamera előtt, és még egyszer beszélgethessek. Egyszerűen ilyen baráti noszogatás volt, ugye a Covid idején szinte mindenki elkezdett podcastet csinálni, és otthon a háztartásban laptop elé ülni. Akkor jött egy lehetőség a Szentendrei TV-vel, és elkezdtünk. De erősebb volt abban, hogy nekem a tévézés egy idő után olyan volt, mint hogy imádok játszani, tehát hogy egy jó játék számomra. Tehát nem ez, hogy ja Istenem, akkor végre látnak engem, vagy magamat mutogathatom végre, épp eléggé vagyok én szem előtt, de soha nem volt bennem nosztalgikus visszavágyódás a tévébe.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor, Andrei Judit a mai vendége. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.